A II. Világháborút követően az alakuló román államformában folyamatosak voltak a megfigyelések. Azoknak a folyamatos ellenőrzése, nyomon követése, akik értelmiségiek lévén valamilyen módon véleményt formálhattak, tehát árthattak a rendszernek. A célpontok az írók, a költők, a művészek, a tanárok, a más nézeteket valló köztiszteletben álló személyek, egy szóval a gondolkodó értelmiség jelentette. A titkos szolgálat nem új találmány. A történelem folyamán számtalan formában jelent meg. Románia területén a 19. század közepén jött létre, először katonai jelleggel, majd különböző formát öltött. A Ceausescu rendszer megszilárdulásával és egyre elnyomóbbá válásával a titkos szolgálat, a Securitate, a megfélemlítés kegyetlen eszköze lett. Hálózata olyannyira kiterjedt, hogy az egyszerű állampolgárokat is beszervezve tartotta sakban a lakosságot. A kiszolgáltatottság érzésének folyamatos életben tartásával, megfélemlítéssel és zsarolással újabb és újabb embereket szerveztek be. Senki nem tudhatta, hogy környezetében ki a besugó, ki jelentheti fel, ki előtt nem szabad beszélni. A titkosszolgálati dossziék tonnányi kötetekre rúgtak. Szorgalmas szolgalelkek hallgatták le a rendszerre veszélyesnek kikiáltott egyéneket, és jegyezték le az elrejtett mikrofonokkal készült felvételeket. Fedőnevek születtek, az emberek a Securitate irattárában új személyazonosságot kaptak. A 89-es fordulat egyik eredménye, hogy ezeket a dossziékat megmutatják az érintetteknek, de csak nekik, személyesen vagy rokonaiknak. Van, aki nem akarja tudni, hogy hol, mikor, kik és kikkel hallgatták le, és mit jegyeztek fel róla. De van, aki kíváncsi rá, hogy ki árulta el, ki sugta be. Törökié Sorsolya ma már Budapesten élő színésznő. Édesanyja helyett is látni szerette volna azt a dossziét, amelyet Ijés Kinga, közkedvelt marosvásárhelyi színésznőről gyűjtött össze a titkos szolgálat. Több mint 3000 oldalt tesz ki, valamivel több, mint 20 év anyaga, amely tartalmazza a legintimebb pillanatokat is a színésznő életéből. Ijés Kingát a rendszerre nézve rendkívül veszélyesnek ítélték a Securitate emberei. Folyamatosan lehallgatták, minden egyes párbeszédet és szófoszlányt lejegyeztek, amit a mikrofonok befogtak. Törökié Sorsolya a dosszié másolatát Bukarestbe utazva kérte ki, és legnagyobb meglepetésére több ezer oldalas iratcsomót kapott kézhez. Édesanyja minden egyes pillanatát, amit otthon töltött az 1968-as évek végétől. A Securitate akárcsak egy precízen dokumentáló szerv mindent megőrzött az utókornak. Ebből a dokumentációból ragadta ki két év történéseit Törökié Sorsolya férjével, Hajdú Szabolcs rendezővel. Az eredmény egy olyan hangzó dokumentumdráma, ahogy a szerzők nevezik, amely ízekre szedve mutatja be egy meghatározó egyéniség és személyiség Ijés Kinga életének egy szakaszát. Otthonában mindennapos vendégek voltak a marosvásárhelyi művészeti élet képviselői, az értelmiség, a társadalmi és kulturális élet szereplői, tanítványai. Ha megfelelő cinizmussal kívánunk élni, akkor a titkos szolgálatnak köszönhetően rekonstruálhatók, akár helyzetek, kapcsolatok, konfliktusok, viták, amelyeknek ma már valóban esetleg dokumentum értéke van a társadalom számára. Ijés Kinga gyermekeinek azonban ezek ennél sokkal többet jelentenek. Az Objektíva Teodorra című másfél órás hangjáték több síkon értelmezhető. Boncolgathatjuk érzelmi vonatkozásait, politikai és társadalmi vetületeit, képet kaphatunk a korról, az értelmiségi gondolkodásmódról, hatalomhoz való viszonyulásról, a félelmek rétegződéséről, árnyalatairól, elvándorlásról, és arról a képről is, amely az akkori emberekben élt Magyarországról vagy a Nyugatról. Töröki és Orsoly azonban elsősorban az édesanyját, és Kingát kapta vissza, és kapta meg ebből az iratcsomóból. A dokumentumdrámát 2 héttel ezelőtt közvetítette a Tilos Rádió. A benne megjelenő szereplők neve ki lett cserélve, de a marosvásárhelyi közösség szinte mindenkiben felfedezheti azt, akit az új név rejt. A teljes leleplezés nem is volt cél. A társadalomnak meg kell ismernie múltját, beszélnie kell róla, hogy az ne merüljön feledésbe. A következőkben Töröki és Orsolyával beszélgetünk az Objektíva Teodóráról, amely és Kinga 70-es évek elejé 2 évét mutatja be nekünk a titkos szolgálat poloskáin keresztül. Teodóra a művésznő, a célszemély második keresztneve volt, és fedőneve. És Kinga hangján lánya, Töröki és Orsolya szólal meg, de a drámában édesapja, Török András is szerepet kapott, lánya Hajdú Lujza és Hajdú Szabolcs is. Adott volt egy 3000 oldalas, körülbelül hatalmas nagy iratcsomó, amely jó 20 évet foglalt össze édesanyád életéből, amely, mint kiderült, ahogy nyilatkoztad is, megmondottad is már interjúkban, hogy hatalmas meglepetés volt számodra is, ami ebből kikerült. Mennyire volt lelkiismeretileg tiszta vagy tisztázott számodra, hogy mit is tárhatsz te, vagy mihez van jogod neked, hogy a nagy közönség elé tárjál ebből a nagyon-nagyon is intim és tényleg magánéleti jelenségből, jellegű feljegyzésekből.
Akárhogy is az ember művészként azért elég edzett abban, hogy mivel szembesül és mivel azonosul, már önmagában ezekbe az iratokba belenézni, és magával a ténnyel szembesülni, hogy 20 éven át kisebb-nagyobb intenzitással megfigyelték, lehallgatták és jelentéseket írtak róla. Szóval ez nagyon felkavaró volt akkor is, és később, ugye, amikor a bátyám belenézett, ő felhívott, hogy ő ezt nem is bírja olvasni, mert egyszerűen rosszul van tőle. Szóval ez nem volt egyszerű. Közben meg ugye az emberben az is dolgozik, hogy látja benne a lehetőséget, és a lehetőséget arra, hogy ezáltal beszélni lehet erről a témáról. És akkor ugye jön a következő pillanat, amikor az van, hogy de hát ebből mit mutatok meg. És hát én oda jutottam, hogyha én magam finomkodok, és nem tárom a dolgokat úgy fel, ahogy vannak, tehát hogyha más témákban a dolgok mélyére és a végére elmegyünk, akkor ebben magammal szemben és a témával is, a múlttal szemben is kegyetlennek kell lenni, így a jelenben, és kíméletlennek magammal szemben is. De hát csak így van értelme, és csak így tud ütni. Mert persze lehetett volna az, hogy mondjuk ezekből kimazsolázni azokat a részeket, amik mondjuk akár még valamiféle igazságot is próbálnak ebben tenni, mondjuk akár a besúgók jelentései által, vagy hogy azokat felfedni, azokat az embereket. De én úgy érzem, hogy a mi útunk, tehát én nem vagyok kutató, és nem vagyok történész, az én utam az, hogy egy olyan formát találni ennek, amiben minél inkább a valóságot és az igazságot megtalálni.
nagyon-nagyon hangsúlyosan tényleg magánéleti jellegű, legalábbis az első fele, főleg ennek a másfél órának, mert ugye a vége felé jön már az, hogy kihallgatásokon is részt vesz, illetve egyen már jelen volt. Mégiscsak ott a magánélet az édesanyádnak, tehát miért pont ezt az időszakot választottad?
Egyrészt azért, mert hát ez a magánéletében is egy nagyon mozgalmas időszak volt, és pontosan azért, mert hogy azt az időszakot dokumentálták nagyon erősen, hát ez tudja megmutatni a lényeget, hogy mivel éltek vissza, hogy mit akartak felhasználni ugye ellene, és hogy pont ezen a területen kutakodtak, és hogy ez a szélsőségesség tudja megmutatni ezt a kiszolgáltatottságot, amiben ebben az esetben az édesanyám volt.
Ő mesélt arról, hogy mikor kezdte el sejteni azt, hogy tényleg figyelik valamilyen módon?
Ugye a 80-as években, amikor én igazán úgy már erre emlékszem, hát mindig téma volt, és hát akkor már nem nagyon engedték külföldre, de például volt egy autóbaleset, ami után több hónapig külföldön volt, és pont a hazaérkezés előtt jöttek például a telefont megjavítani, és akkor ezeken mindig olyan jól szórakozott, mert hát nyilván, amikor olyan téma volt a lakásban, akkor mindenki figyelmeztette a másikat, hogy erről nem kéne beszélni. Szóval ő ezt viszonylag nagyvonalúan kezelte. Ez mondjuk ebben az anyagban is benne van, hogy ő nem gondolta azt, hogy az ő személye különösebben érdemes lenne arra, hogy lehallgassák, hogy megfigyeljék. Ő az életét próbálta élni. Ebben ez is látszik, ebben az időszakban is, hogy hát mint ahogy sokan mások, tehát hogy próbáltak a körülmények ott a szűk lehetőségek között élni.
Azért is kérdeztem ezt, mert hogy mennyire volt ez neki könnyű átlépni ezeken a dolgokon, tényleg könnyedén, vagy kicsi iróniával, cinizmussal, gunnyal, viccel, nevetéssel, nem is tudom hogyan, mert valahogyan ezt túl kellett élni akkoriban.
Hát igen, nyilván ironizáltak ezen, sőt akkor is ironizáltak abban az időben. De érdekes az, hogy a 70-es években még annyira nem tudatosult ez bennük, tehát sokkal szabadabban beszéltek. Ez látszik a dossziéból is, hogy a 80-as években, mondom, már inkább az jellemző, hogyha valami olyan téma van, akkor egymásra rászólnak. Meg akkor sokkal több olyan jellegű beszélgetés van. Például az édesapám és egyik rokonunk között is feljegyződik egy ilyen beszélgetés, pont a telefon kicserélése kapcsán, hogy valamit kivettek belőle, vagy nem tudom, mi történt, és akkor mondja apukám, hogy hát az is lehet, hogy valamit beletettek, és nem kivettek. És akkor persze ezeket szintén lehallgatták, ezeket a beszélgetéseket, és akkor ezekről külön jegyzetek készültek.
Ezt te döntötted el, hogy végül is őt te fogod, hát valamilyen módon nem is tudom leleplezni ezt az oldalát. Ellenben arra gondoltál-e, hogy akik esetleg még élnek, vajon hogyan érinti őket? És nagyon sok ember, aki itt él Marosvásárhelyen, bizony felismer személyeket ebből a hangjátékból.
Nem sok élő szereplő van már. Ez tudom, hogy nekik is nagyon fájdalmas, sőt, családon belül is van most ebből konfliktus, mert az, ami nekem művészként talán egyértelmű, vagy végigjártam ezt az utat, ez így elég brutális ezzel az egésszel szembesülni, hogy ez nyilvános. De én abban reménykedek, hogy ezt mindenki felismeri, hogy ennek ez az útja, és ezzel az anyaggal nekem végig kell járni, és nekem is kockázatos, de talán velem együtt ezt könnyebb elviselni.
Többször is mondtad, hogy nem tudod nyilván elkülöníteni ilyenkor azt, hogy te vagy a lánya édesanyádnak, és művész is vagy. Voltak-e olyan pillanatok, amikor érezted, hogy nem, ezt nem tudod csinálni mégsem?
Érdekes, hogy ez nyilván sokszor felmerült bennem, de inkább valamiféle furcsa, katartikus érzésem volt, amikor felvettük ezeket, és így hallottam újra ezeket a beszélgetéseket, és ott a lányom, apukám is játszik a hangjátékban, ugye, aki az egyik szereplője, és hogy ezt Szabolcsal együtt, aki a férjem, hogy vele együtt csináljuk ezt az egészet, és hát nagyon felkavaró volt, de közben meg katartikus is. És azt gondolom, hogy a hangjáték egészel, tehát hogyha valaki tényleg képes végighallgatni, ami nagyon nehéz, akkor a végén mégis az igazolódik, hogy talán ennek a fájdalmas útnak van értelme. És azt hiszem, hogy a fiataloknak is, akiknek nagyon fontos lenne az, hogy valamiképpen ezt átéljék. És hát persze nem csak a fiataloknak, de nekik, akiknek nincsen közük ehhez, ez eléggé átélhető forma, úgy érzem, ahogy mi ezt feldolgoztuk. Meg az a furcsa, hogy most ugye szó volt róla, hogy esetleg előadás is szülessen belőle, és most megint azt éreztem, hogy az rendben van, hogy én ennek találtam egy jó formát, vagy találtunk egy jó formát, de nem vagyok benne biztos, hogy én ezt mondjuk estéről estére egy ilyen teljes skizofrén állapotban ezt így végig tudnám játszani, és hogy végig akarom el, tehát hogy az most így éppen teljesen elbizonytalanodtam. Mert még akár, hogyha egy filmet csinálunk, akkor is csak egyszer kell még végig járni, de hogyha mondjuk egy előadást csinálnánk belőle, akkor ezt nem hiszem, hogy el tudnám is járni.
Objektíva Teodóra. Részletek egy erdélyi színésznő lehallgatási dossziéjából. Harmadik rész. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
1974. november 25-én bíró informátor jelentette nekem, hogy Berecki Kinga fedőneve Teodóra, a Marosvásárhelyi Állami Színház színésznője, el akar válni a férjétől Váradi Attilától, aki jelenleg elhagyta a közös lakást, és a szüleinél lakik. Teodóra körülbelül 6 hónapja nem él egyháztartásban férjével, akiről azt állítja, hogy nem a megfelelő ember számára. A rendelkezésünkre álló operatív információs anyagokból az utóbbi időben az derült ki, hogy célszemély a Magyar Népköztársaságba szeretne távozni véglegesen, mert, mint mondja, ebben az országban nem tud érvényesülni. Célszemély sem az intézményt, ahol dolgozik, sem a felelős állami szerveket nem tájékoztatta arról, hogy milyen természetű és minőségű kapcsolatot tart fenn külföldiekkel. Teodóra a 322-es megfigyelése alatt áll, mely jelentést vár a megfigyelt személy minden városból való távozásáról.
Szervusz!
Szervusz, Attila!
Te jövő héten mész Kolozsvárra?
Nem, miért kérdez?
Át kell beszéljük a mélyünket, előre kéne lépni a dologban.
Szerintem éppen elég okunk van, hogy gyorsan elváljunk. Van egy csomó olyan alapvető kérdés.
Tulajdonképpen én mentem el itthonról. Én hagytalak el, szóval neked kell kezdeményezni a vállópert.
Nem, ez nem elég indok.
Hogyhogy nem?
Hát értsd meg, hogy ezt nem veszik figyelembe. A Báb Színháznál például visszautasítottak egy házaspárt, 7 éve nem élnek és nem is laknak együtt. A nő 5 éve egy másik férfival
él. Nem hiszem.
Hidd el, ha mondom. Ez egy konkrét eset. Az, hogy nem laknak együtt, nem ok a válásra. Azt hitték ők is, hogy 2 hónap alatt kimondják a válást, de visszautasították őket, hogy várjanak még. Én azt hiszem, hogy neked be kéne mutatni egy papírt, amit kaptál a neurológiáról. Még beteglapod is van ott.
De nekem adnak egy olyan papírt, egy olyan igazolást, ami alapján azonnal kimondják a válást.
Nem arra gondolok, amit mondani akarsz. Egy olyan igazolás, amiből kiderül, hogy amik történtek, azok idegi alapon történtek. Tudod, mik a válási okok? Megvert a feleségét, megfenyegette, hogy megöli, meg ilyenek.
Na nem arháskodj.
Hát hidd el nekem, hogy ezek a legkomolyabb okok a vállóperre.
Hülyeségeket beszélsz. Közös megegyezéssel is el tudunk válni. Minek vegyünk igénybe ilyeneket, hogy verés, megfenyegetés. Kell beszélni egy ügyvéddel. Tegnap adták ki a válást Kocsis Pistájéknak, annak ellenére, hogy van 2 gyerekük. Azt hallották, hogy nem tudnak együtt élni.
Ez lehet, hogy így van a kolozsvári bíróságon, de lehet, hogy a Vásárhelyi máshogy működik.
Mindenesetre mielőtt beadjuk a papírokat a bíróságon, jól lenne, ha elmennénk egy hétre külföldre. Utána úgy se engednek már.
Én nem tudok elmenni július előtt.
1974. november 29-én, 9 óra 12-kor Teodóra az Új Élet szerkesztőségét hívja. Kozma András főszerkesztővel beszél. Érdeklődik, hogy a svájci producer Herman még a városban
tartózkodik-e.
Igen, itt van. Csak holnap után megy.
Ma megnézhetné a lírai oratórium próbáját, mert végigmegyünk az egészen.
Jó ötlet.
Tudnál vele beszélni?
Persze, hánytól van a próba?
16:30.
Jó, beszélek vele, és elmegyünk együtt.
Rendben. Édesanyám, rózsafájam, engem nyitott utoljára,
Vásó a se nyilótóna, nyilótóna, maradtam volna bimbóba te. Édesanyám, mondta nékem, minek a szeretőnékem. De én arra nem hallgattam, nem hallgattam.
Haló, igen?
Szervusz, beszéltem Hermannal. 4-kor megyek érte. 16:30 van a próba, ugye?
Igen.
Nagyon örült egyébként.
Gyertek, várlak.
Halló, Nemzeti Színház.
Jó napot kívánok, Sós elvtársal szeretnék beszélni.
Haló, tessék.
Üdvözlöm, Sós elvtárs, Berecki Kinga vagyok.
Ez egy csokoló művésznő, parancsoljon.
Abban az ügyben telefonálok, hogy van itt a városban egy svájci menedzser, és mivel ma a főpróbám van, meghívnám, hogy megnézze. Lehetséges lenne?
De neki milyen engedélye van? Mit nézhet meg?
Azt hiszem, hogy hivatalosan van itt, de a próbát magánemberként nézné meg.
Értem. Én nem dönthetek saját hatáskörben, de telefonálok a kulturális bizottsághoz, és megérdeklődöm, hogy a lehetőségek korlátaim belül, hogy milyen mértékben vehet részt egy külföldi állampolgár a színházi próbán. Vissza fogom hívni.
Köszönöm szépen.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Részleteket hallottak az Objektíva Teodóra rádiójátékból. A felvételt Töröki és Orsolya bocsátotta rendelkezésünkre. valóban ez a forma, amelyet adtatok neki, ez egyből kibontakozott ebből a hatalmas anyagból, hogy hát ezt minél szárazabban, minél ilyen velőtrázóbban kell valahogy megalkotni?
Mikor már az ember ugye, mint anyaggal foglalkozik vele, akkor segít egy kicsit ez a távolságtartás, és hát maga a hangjáték forma az azért volt erre nagyon jó, mert hogy ott nagyon redukálni kell a szereplőket, tehát hogy egyszerre nem lehet jelen mondjuk háromnál több ember nagyjából, mert nehéz a hangokat megkülönböztetni. Azért lefordítottam jóval több dialógust, és ilyen szempontból kellett itt másféle szerkesztésben gondolkodni, mint mondjuk egy filmnél, hogy ilyen jellegű jelenetek maradjanak, és hát egy nagyon szép ívet adott ki a dolog.
Körülbelül két hete, vagy több mint egy hete volt most már bemutatva, hát hangzott el első ízben ez a Tilos Rádióban. Hogy látod, hogyan él napról napra tovább, milyen visszhangok érkeznek, vagy miket kavar fel ez a hangjáték?
Rengeteg visszajelzést kaptam, tehát hogy engem is sokkolt egyébként az, hogy hirtelen mekkora érdeklődés lett iránta. Szerintem azért is, mert nagyon sok oldalról lehet közelíteni a témát, akár ugye a szekuritáté működése, de egy színésznő magánélete, vagy az maga tény, hogy az ő lánya ezt megtalálja, és ezt feldolgozza, szóval valahogy úgy gondolom, hogy sok rétege van ennek, talán ezért van. Nagyon nem számítottam erre. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam, és most már egyre több kritika is jelenik meg az anyagról. Én azt látom, hogy valóban, és ezek nagyon sokszínűek, tehát hogy megindulhat ezen a vonalon egy párbeszéd, egy kommunikáció ebben a témában, és én nagyon sok mindent elfogadok, és nagyon sok véleményt meghallgatok ezzel kapcsolatban. Mondom, olyan is volt, aki egyszerűen nem bírta ezt végighallgatni, és annak meg azt tanácsolom, hogy hallgassa végig az anyagot, mert akkor érti meg igazán. Tehát akkor történik meg úgymond a katarzis, vagy hogy mondjam, tehát az, hogy felszabadító tud lenni.
Mennyire mások a vélemények a magyarországi közönség és az itthoni, a romániai közönség részéről, mert itt közismertebb személyiségek bontakoznak ki mondjuk ebből, mint Magyarországon.
Csak azt látom, hogy igen, Erdélyben azáltal, hogy ugye ismerik a szereplőket is, a helyszíneket, meg hát a rendszert, ez nagyon sok mindenkinek sokkal közelebb, és tényleg megjelenik az a világ. Ugyanakkor én annak nagyon örülök, hogy ez a közeg, ez az erdélyi értelmiségi közeg, erről mondjuk a magyarországiak is kaphatnak egy képet, mert ez nagyon nem került feldolgozásra még, hogy ezek az emberek milyen magas színvonalon gondolkodtak és vitatkoztak és éltek. Tehát azért a magánéleten túl ez is benne van. Ez a visszajelzések alapján úgy érzem, hogy ez nagy hatással volt itt is emberekre.
Meg gondolom arra is törekedtetek, hogy azért legyen benne hát a társadalmi idézőjeles kritika is egy kicsit, legyen benne a magánéletből, legyen a politizálásból, tehát minden síkon valahogy mozogjon. Nem?
Igen, nagyon nem kellett törekedni, mert tényleg benne volt, és hát ugye vannak hosszú dialógusok, amiket úgy is hagytunk hosszan, hogy ez érezhető legyen. Például van olyan rész, ami teljesen rímel a mai Magyarországra, mondjuk egy erdélyi ember Magyarországhoz való viszonyára a jelenben is. És ez nagyon érdekes, ez a párhuzam, igen.
10 óra 23-kor egy úr érkezik Teodórához. Az úr Katona Zsolt díszlettervező, Herceg György színházrendező legközelebbi munkatársa. Egy éve távozott Magyarországra, román állampolgár. Néhány órája érkezett Magyarországról. Ahogy belép a lakásba, kinyitja az ablakot, mert nagyon melege van. Aztán kezdi kipakolni az újszülötteknek való holmit, amiket Teodórának hozott. Blúzokat, rúgdalózókat, ingeket, pelenkát. Célszemély elmondja, hogy a húgának, Melindának van rá szüksége. Katona Zsolt ad neki csípős paprikát, és szappanokat is.
Nézd csak, itt egy cipő is. Ezért legalább 190 lejt ki.
Mi ez, gyöngyvirág szappan? Milyen régen éreztem ilyen illatokat.
Gyere, hát Magyarországot érezhetsz.
Most nem tudok menni.
Nem kapnál útlevelet?
De, kapnék. De most nem szeretnék menni. Számolt ki, légy szíves, mennyivel tartozom.
290 lej. Plusz a cipő ára.
Mesélj, hol dolgozol, mert nem tudtam kideríteni.
Nem dolgozom most sehol. Beadtam a felmondásom.
Miért?
Meg kellett volna csinálnom egy tervet 57 rajzol.
És?
Egy ilyen tervhez, az egy teljes és komoly dolog, akkor legalább 18 ember kell. Mi meg voltunk rá hárman. Teljesen komolytalan dolog.
Akkor ezek szerint az élet ott se olyan könnyű.
Az élet ott sokkal bonyolultabb, drága. És Magyarország egy rettenetesen provinciális hely. Sokkal provinciálisabb, mint Románia. Azon kívül, hogy van mit enni, és lehet szabadon utazni, nincs semmi érdemleges. Az emberek pénzt keresnek, autókat vásárolnak. És azokat, akik ebben nem vesznek részt, figyelembe se veszik, nem léteznek.
Direkt azt akarják, hogy ezek az emberek ne is legyenek számításba véve?
Tulajdonképpen felháborító, ami ott zajlik. A tévében, a művészeti kulturális műsorban az első dolog, amit meglátsz, az egy tehén, aki kritikán aluli módon vezeti a műsort. Egy tehén, aki még beszélni sem tud, mert ha még egy beszélő tehén lenne, az legalább...
Jó, de hát mi ebben olyan nagy dolog? Hát itt legalább, itt ezerszer inkább ez van.
Dehogy van. Nincs összehasonlítási alapod.
Te már elfelejtetted.
Nem felejtettem el. A román televízióban ezt az adást, ezt a műsort Haulika vezeti. Haulika vezeti, és amikor Haulika beszél, az ő szájából Európa beszél. Európa szól. A filmművészeti műsort Ekaterina Oprójú vezeti. Nem úgy, mint ez a másik, ez a Büvei Zsuzsa, aki még titkárnőnek is alkalmatlan, nem, hogy egy ilyen műsort vezessen. Ez egész egyszerűen elképesztő. És ez egy másfél órás műsor, amiben csak valami idióta hangulatokról van szó. Nem, egész egyszerűen ez elviselhetetlen. Másnap bemegyek az irodába, beszélek az embereknek erről a dologról, és a többieket semmi. Megszokták. Nekik ez egy teljesen elfogadható dolog. Te ezzel a Zsuzsával egy valamire való művész nem áll szóba. De aki nem áll vele szóba, az nem jelenik meg a tévé képernyőjén. Nem is tudod elképzelni, mennyire provinciális ez az ország. Erdély ilyen szempontból, nagyon sok szempontból sokkal inkább Európa.
Félelmetes, amiket mondasz. Bár ugyanezeket mondtad akkor is, amikor itt voltál.
Jó van, lehet, hogy én vagyok ilyen. De ez nem változtat mondjuk a televíziózás dolgán. Most értem meg igazán pontosan Móricz regényeit, amikor azokkal a jelenetekkel, amiket ott leír, naponta találkozunk. Kétféle hipotézisem van ennek az országnak az elitjére vonatkozóan. Vagy az van, hogy számomra ez az elit elérhetetlen, nem tudok vele kapcsolatba kerülni, vagy ez az elit úgy, ahogy mi itt elképzeltük, egyáltalán nem is létezik. Most értem igazán pontosan. Most jöttem rá arra, hogy miért lett öngyilkos József Attila. Miért tették tönkre zsinórban az összes igazi tehetséget, akik európai szinten mozogtak. És miért vannak tele a külföldi katalógusok, magyar művészek, magyar tehetséges magyar emberek neveivel, magyarokkal, zenében, képzőművészetben, festészetben, építészetben, atomfizikában. Miért mentek el azok az emberek? Teljesen természetes, hogy ott, Magyarországon, a tehetség egyenlő a fizikai megsemmisítéssel. Egyszer azért, mert zsidó vagy, egyszer azért, mert katolikus vagy, aztán meg azért, mert...
Na de ezzel együtt az állami vezetés ott sokkal lojálisabb, nem? Hát sokkal az emberek jobbak az egyetemek.
10:49-kor Ferenczi Ildikó a szomszéd savanyú káposztát hoz Teodórának. Teodóra kávézni hívja, de nem akar bejönni, mert a néptanácshoz kell mennie hivatalos ügyben 11 órára. A cukor és az olaj elosztásról beszélnek. A beszélgetés nem érthető. 10:54-kor Sós hívja Teodórát.
Haló, igen.
Üdvözlöm, itt Sós.
Jó napot kívánok!
Érdeklődtem a megyén, és azt mondták, ha nincs külön engedély erre a próbára az osztától, akkor nem vehet részt.
De hát az illető nem a színházat fogja meglátogatni. Egyáltalán nem látom értelmét ennek az engedélynek.
Sajnálom, ez a szabály.
Hát nagyon dühítő, hogy az elvtársak ilyen szamárságokhoz ragaszkodnak. Ne haragudjon, de nem tudom megérteni, hogy miért nem vehet részt valaki egy olyan előadás főpróbáján, amit két nap múlva amúgy is bemutatnak a közönségnek.
Akárhogy is a törvények értelmében minden külföldi személy csak oda mehet, ahova korábban engedélyt kért.
De hát honnan kérjen engedélyt?
Az osztálytól vagy az áriától. Az előadásra elmehet, de hogy egy próbán részt vehessen, ahhoz engedély kell.
És kihez kell menni az engedélyért?
Menjen személyesen a kulturális bizottsághoz, Hermanovszki elvtárshoz.
Rendben, meg lesz az engedély, köszönöm.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Tessék, új élet.
Szervusz, András. Most beszéltem Sóssal a színházból, és kell egy engedélye a kulturális bizottságtól.
De minek?
Én is ezt kérdeztem. Sós felhívta őket, és azt mondták, hogy külföldieknek csak oda lehet menni, ahová korábban engedélyt kért.
És kitől kell kérni az engedélyt?
Valami Hermanovszkitól.
Jó, beszélek vele.
Egyszerűen nem értem ezeket a dolgokat. Mi ennek az értelme? Mi erre a magyarázat?
A magyarázat az, hogy az emberi hülyeségnek nincs határa. Te meg egyszerűen nem kellett volna ügyet csinálja a dologba. Eljött volna velem és kész.
Figyelj ide, hát az ember próbálja betartani legalább az udvariassági szabályokat, mert én csak udvariasságból jeleztem nekik. Én egy pillanatig sem gondoltam, hogy akadályba ütközhet.
Hát most már mindegy, beszélek ezzel az emberrel, bár ismerem, és egy rettetes ember. Meglátom, mit lehet tenni. Egy körül hív vissza.
Jó, szervusz.
Szervusz.
Mennyire volt ez számodra is? Hát egy ilyen családtörténeti ismerkedés is tulajdonképpen, mert hiszen olyasmiket tudtál meg, amit nem biztos, hogy egyébként megtudtál volna. Tehát mennyire vagy te most nyilván hálás nem, de ugyanakkor talán igen, hogy megtudtad, hogy milyen volt édesanyács egyáltalán a környezete.
Tényleg azt kell, hogy mondjam, bármilyen furcsa, hogy hálás vagyok a sorsnak, hogy most ne kelljen azt mondanom, hogy a Securitatén az... de a sorsnak mindenképpen hálás vagyok. Persze itt is felvetődik az, hogy kell-e, vagy jó-e, hogyha így derülnek ki információk mondjuk a szüleinkről, de hát velem ez történt, én nem tudok más mondani, ez történt, és saját magam vonatkozásában azt tudom elmondani, hogy én nagyon erős kritikával illettem mindig édesanyámat anyaként, már felnőttként is, és volt bennem egy ilyen nagyon erős törekvés, szinte görcsös törekvés arra, hogy én majd mindent jobban csináljak, mint ő. Érdekes módon az elmúlt években, ahogy ezzel az anyaggal dolgoztam, és őt megismertem, és elfogadtam, és megszerettem az ő személyiségét. Ezáltal el tudtam engedni ezeket a görcsöket, vagy ezeket a feszültségeket magamban. Szóval ilyen értelemben tényleg sorsfordító volt számomra. És azért is gondolom, hogy érdemes ezekkel szembesülni és szembesíteni magunkat. Hogy mi történt, és ki volt az az ember, aki felnevelt, de közben meg ki volt ő igazán.
Tudtál néha távolságtartó lenni? Mert ahogy olvastad azt a sok-sok dossziét, sok-sok oldalt, valaki megjelent ott, akit talán te még nem is ismertél a 60-as évek végéről akár.
Igen, érdekes, hogy én már ugye 80-as évekből emlékszem édesanyámra, és egy teljesen másik embert ismertem meg, és hát ilyen értelemben is van összefüggés a dosszié és az ő élete között, mert hogy a 80-as évek közepére ő már teljesen ellehetetlenítették szakmailag, és egy depressziós és kínlódó művész volt, akinek a környezetéből már a barátok is eltűntek, és hát én ennek az elszenvedője voltam tulajdonképpen az ő hektikus hangulatváltozásainak, hol iszonyatosan belelkesült valamire, hol meg teljesen elveszítette a reményt. Hát láttam azt, hogy ez honnan indult, micsoda egy sugárzó és vagány, magas szinten működő művész volt ő. Ezt talán már mondtam valahol, hogy én úgy érzem, hogy ez valahol nem csak egy kortörténet, hanem egy kortörténet is. Ugye édesanyám rákban halt meg, és valahol úgy érzem, hogy a betegségének a kialakulása is köze van ehhez az úthoz, ahogy őt ott ellehetetlenítették, és ami számára a legfontosabb volt a hivatása, abban nem tudott úgy kiteljesedni abban az időszakban. Szóval úgy érzem, hogy ebből a szempontból is tartozom neki ezzel, hogy ezt most így valahogy feldolgozom.
Gondolom feltetted számtalanszor azt a kérdést, hogy ő mit szólna mindehhez, hogy így kitárjad a személyes dolgait. Feltetted a kérdést, és ezt hogyan oldottad meg?
Hát azt gondolom, hogy nem szeretett volna ebbe a dossziéba belenézni, én úgy érzem. Ezt nem szívesen tette volna meg, de most azt gondolom, hogyha most valahol lát vagy érez engem, akkor velünk együtt büszke erre az anyagra. Mm-hmm.